38. Fülöp egy napja. Ahogy ébred, mert ott vár rá a szakállas ember, a hajnalig kelő Olivares. Vele búcsúzott az ébrenléttől, ő lesi meg, milyen hangulatban ébredezik ő felsége. Ebben egészen spanyol a király. Hosszan nyújtózik, sokáig halogatja pillanatot, amikor kinyitja a szemét. A testőr kapitányon, soros kamaráson, inason, s orvoson kívül ilyenkor csak a kancellár várakozik a hálószobában. De mi egy megmozdul, már a borbe is odaugrik, csak úgy nagyjából elsimítja Don Felipe bodorított szőke fürtjeit, melyeket estére csigába csavarítva köt le, de az éj során makrancosan kiszaladnak fogóik közül, és összekócolódik az annyi gonddal ápolt, nyírt, olajozott fürt. Olivares tisztje, hogy elsorolja. Mi vár a királyra a mai napon? Elsőnek lima érsekét kell fogadnia. Az egyház emberei serényebbek, korábban kelnek. Grandot nem kérhetne magához a második reggeli előtt. Utána két tanácsban kell elnökölnie. A nápolyi és a német alföldi ügyek titkárai már kiválogatták a legfontosabb ügydarabokat. Rövid déli pihenés után megtekinti ő felsége a Boán retíró építési munkálatait. Visszajövet Kolosra látogatás a mezitlábas apácáknál, akiknek alapítási jubileumok van. Délután főpróba a kastély színházában. Ez alkalommal nem hivatásos színészek, hanem az udvar tagjai recitálnak. Ami utána illet a programot, azt ő felsége legkegyesebben majd meghatározza. Ha közel módja és ideje engedi, végig nézi a kis infáns első lovagló iskoláinak egyikét. Kezdjük a lima érsekkel, aki valamilyen homályos okból úgy határozott, hogy hazajön, bemutatkozik a királynál, majd felkeresi a Szentatyát Rómában. Olivares úgy sejti, talán bíboros kalap után áhítozik a távoli egyházfejedelem. De ki hallott tengeren túli kardinálisról? Úgy látszik, kegyetlen lehet oda át a napsütés, mert az érsek szikár arcán a bőr egészen barna, csak kék szeme világít ki. Ajándékai ott hevernek, az audiencia termének asztalán régi szokás szerint. Már megkapta figyelmeztetést. Én medias res kezdje az érsek ura témát, ő felségének nincs sok ideje. Mi lenne, ha minden tartományi püspök ragaszkodnék ahhoz, hogy a királynak jelentést tegyen? Évente 500 egyház fejedelmet kellene ő felségének fogadnia. Felség, a panasz szavait hozom, mert Peru alkirályságában nem mennek jól a dolgok. Hiába igyeksz rendbe teremteni az alkirály, a két esztendő múlva kapcsak választ feltett kérdéseire. Madridban nem sietnek, holott a lakosság lélek száma egyre nő, és így nagy a gond az alattvalók test és lelki üdve miatt. Nem hallgathatom el, hogy egyre lazábbak a kötelékek, melyek bennünket az óhazával összekötnek. Olyan messze keletkeztek városok, települések, birtokközpontok, hogy ott is hónapokig tart, még jelentéseik Limába érkeznek. Hogyan küldhetne az alkirály segítséget? Hogyan hajthatnák végre parancsait, ha 1000 mérföldes távolságok választják el ezeket a fővárostól? Épp ezért mindenki saját öklével szolgáltatja az igazságot, mint a régi sötét századok alatt. Nincs tekintélye a kormányzatnak, mert nem tudja végrehajtani szándékát. Az alkirály csak Limában és Cuscóban úr, máshol felség, minden két évben jár adószedő. Mi a javaslata, érsek úr? Felség, esdbe kérem, határozza el magát egyszerre felséges, látogassa meg távoli birtokait. Még soha nem jár spanyol király az új világban. S ha ez lehetetlen lenne, küldje el felsége testvéröcsét, a kardinális infánsot, fűzze szorosabbra kapcsot, mely a spanyol telepesek hazai testvérei között van. Felség. Don Felipe kinéz az ablakon, mely félig nyitva áll, ősz, lógnak a fellegek, oda át, mint mondják, másként állnak az égen a csillagok is. Mióta szolgálja érsek úr oda át szent egy házunkat? Felavatásom után mentem ki. 25 esztendeje nem voltam Hispániában. Személyes kívánsága, amit teljesíthetnénk, családja, testvére, öccsei, akik udvaromhoz jönnének? Egy nemes levél, donáció, negyedszázad után, melyet ott töltött el, ön bátran kívánhat bármit királyától, érsek úr. Felség, nem saját dolgomban jöttem ide. Javaslataimat benyújtottam a kancelláriába, kérem, hogy tekintsen ezekbe felséged is. Az erkölcsökről kellene azonban szólnom. Sajnos Szodomával és Gomorrával kell kezdenem a béldabeszédet. Felséged jól tudja, hogy az Újvilágban különös keverékfajta keletkezik. Fehér, fekete, barna bőrűek élnek együtt, s a vétek nem válogat, felség. A véteknek gyümölcsei vannak, s 10 000 számra élnek együtt a legkülönbözőbb színű emberek. Aki kilépett a rabszolga sorsból, kiváltotta magát, beköltözik a városba, beszéli a nyelvünket, más spanyolnak mondja magát, hiába védi az indiánokat a törvény, föllesülük válogat a lányokból. A feketék maguk tüzelik fel a vénekben is a vért. Nincs büszkép az olyan néger lánynál, mint aki világosbőrű gyermeket hoz a világra, s törvény szerint a világos gyerek szabad. Ott hagyja faluját, vagy urát, Limába jön. Spanyol feleséget keres, ha fiú. Spanyol úr szeretője lesz, ha lány. Szépek? Felség! Ez az ördög átka, hogy a bűn gyermekei mindig a legszebbek. Korán nyíló, hamar hervadó rózsák, de arra is képesek, hogy elcsábítsák azokat, akik az úr köntösét hordozzák. Mit tehetek? Érsek úr. Ön mondta, hogy 2 év telik bele, míg onnan ide ér a kérdés, s innen oda válaszunk. A tiszta erkölcs sajnos nem lakozik Madridban sem. Felség, a színesek sokan vannak, számuk napról napra nő, s ne higgye felségre, hogy szétválnának, gyűlölnék egymást, egymás ellen lehetne úszítani őket, mint ahogy egyes kormányzati tanácsosok hiszik, akik még frissen jöttek a mi trópusainkra. Nem, felség. Fehér, fekete, indián egyben megérti egymást. Hogyan kell kijátszani, gyűlölni, csúfot űzni abból, aki most jön ki Hispániából? Legtöbben azért, hogy minden hamarabb megszedjék magukat. Nem dolgozni, uraskodni jönnek, ott pedig nincs becsülete a dologtalan hidalgónak. Legalább gazdasághoz kell értenie. Másként elpusztul. Ezért gyűlöli az Újvilág népe, mindazok, akik már ott születtek, a frissen jött hazaiakat. Elmenni Limába, felség, egy 500-ra összekovácsolná a régi és az új Hispániát, talán felséged lenne az egyetlen, akit nem fogadnának gyanús szemmel. Érsek úr, az elkölcsökről beszél, ezekre miért nem ügyel a Szent Hivatal? Felséged bölcsessége ismeretes, hogy az inkvizíció csak a tisztavérű spanyolokra terjed ki, színes embertől nem követelhetik meg, még gyermekétől sem, hogy mindenben ismerje szent törvényeinket. Érsek úr, szereti híveit. Közöttük élek. 2 törzsnek beszélem nyelvét. Így szólok hozzájuk, ha bérmálni megyek. De már én is megsokallottam, amikor a feketék játsszák el Szent Elek misztérium játékát, úrnapjakor. Amikor a szent vándorlásra kerül sor, már beesteledik, megszólalnak erdei dobjaik, inni kezdenek, s a szent játék gyalázatos bakkanáliává fajul. Nem maradhattam volna ott, felség, ha nem szeretném nyájamat. Még egyszer kérdem, érsek úr. Kívánsága? A szent atyához megy. Mivel támogathatnám kérését? Látogasson meg bennünket Limában, felség, s tegyen ott igazságot, itthoniak s ottaniak nehéz régi perében. In nomine domini, sacratissime majestas. A homokórákat, melyek a régi királyok számára mérték az időt, jó részt már kicserélték német órákra az Alcázarban. Felpillant arra, hogy a falon ketyeg, bongva jelzi a negyed órákat is, fél óra. Ennyi előnye van, míg megkezdődik a nápolyi ügyek kamarájának ülése. Súlyos volt az a perui pap. Ritka, hogy nem akart semmit. Ez majdnem fenyegető. Rendszerint onnan csak visszahívott pazarló, vagy ostoba alkirályok jelentkeznek. A hasznosat élete végig nem hívják haza. Az érsek az úr szolgája. Eljött, megmondta, mi a szívén fekszik. Ha majd a perui alkirályság huntája ülésezik, legalább lesz, amit elmond az uraknak. Fél óra. Velázquez festi Baltazar Carlost. Pihenni, látni a gyermeket. Még visszamegy, lehajtott fejjel a királyi lakosztályokhoz, az őső képei alatt vezet az út. Legrégibb a dédatya, 5. Károly. Ami még régiebbekről maradt, Ferdinándról, Izabelláról, s Henrikről, arcuk már szinte elsüllyedt a felpattogzott festék mély rétegeiben. Nagyatya Fülöp szegény ifjú legény volt. Az angol lányok bolondultak érte, amik átment Londonba, trónörökös korában leánykérőbe. Szerencsétlen Don Carlosról csak vázlat maradt, mint ha soha nem bolyongott volna itt borult lélekkel, esendő testtel az Alcázarban. Azóta sem zártak senkit abba a cellába, ahol Spanyolország infáns raboskodott. Don Juan de Austria. Nem volt infáns, nem volt tagja a királyi családnak, csak éppen ő győzött Lepántónál, s a többi. Fityegű ajkú infánsok, szőke hercegnők, hosszú fejűek, vérérzékenyek, kőgősek, akiket korán eljegyzett a halál. Mennyi fiatal halott, ahogy megy, s nem tudja elfolytani izgalmát. Miért olyan csodálatos a gyerek? Miért olyan gyönyörű az ő egyetlen szép okos fia, Baltazar Carlos? Miért kora érett, míg az unokatestvér infánsok 3 éves korukban is alig hogy sejpítenek? Baltazar Carlos, a kisfiú úgy áll, ahogy a festő beállította. Szemét kísérje hunnyal. Hürtjeit művészi rendetlensége borzolta el az udvarhölgy. Még szoknyában van, de már oldalán a kard. Pálcára támaszkodik, kis mellén végigfut a rend széles szalagja. Csipke galérból emelkedik ki feje, maga a díszköntös annyi aranyszálat fog össze, hogy talán megállna a földön gyerek nélkül is. Hátul a drapériát felkötötték, az ólomkarikás üvegablakon át tompán derengbe az őszi fény. A mester komolyan beszélt a kisfiúhoz. Fenség, mondta, pihentese kezét a kard markolatán. Könnyedében így, ha olyan görcsösen fogja, hamar fárad el. A király nesztelenül baloldat lépett be, a gyermek nem vette mindjárt észre, de a szék recsenése mégis arra vezette tekintetét. Pillanatig ránevetett Fülöpre, az apa biccentett, alig-alig mosolygósan. Egymásra néztek. A király intett, ne mozduljon, maradjon csak pózában nyugodtan. Baltazar Carlos lassan kiemelkedik a vászonmezőből. Mintha élős, így mozgó képmás lenne, holott még csak félig kész a kép. A mester hosszú nyelű ecsetjével hajszál könnyen, vászlat alig érintve rakja fel a színeket, biztonsággal, habozás nélkül. Ha ilyenek lennének minisztereim, gondolja Fülöp. Furcsa melegséget érez a festő iránt, aki nem szól egyetlen felesleges szót sem. Némán hajtja meg fejét a király előtt, s dolgozik. Kedves percek, 2 huntaülés között. Velázquez leereszi ecsetjét. Mára végeztünk, felség, mondja, meghajlik a gyermek felé. Ő felségének délelőtt megfájdult már a dereka. Trón magas, de kemény hátú székében elnököl, az államtanács ülésén órák óta. Mindig beszél valaki, és elvárják, hogy a felség odafigyeljen. Magaszos arccal ül, néha-néha félig lecsukja szemét, aki látja, biztos abban, hogy Fülöp küzd az álmossággal. Ám a király nem ostobább, mint legtöbb minisztere, és mert hosszú évek óta megszokta, hogy summázva kiapja az államügyeket, már a tanácsosok első mondatából tudja, hogy mi a szándék, mely ott rejlik, mint rózsatövise a sím, a hízelkedő mondatok tövében. Egyik úr új címet szeretne hozzá, ha lehet, megkaparintana valamilyen homályos rokoni jogcímen egy uradalmat. A kimúlt gazda tegnap óta fekszik a ravatalon. Az igazság és kegyelem minisztere egy ítélethez kéri a király manu propriáját. Nyelve kitépessék, jobb karja levágassék, szeme kiszurassék, harmadarfa feje vétessék. Tudja, szegény vágás, klerikusról van szó, aki gúnyiratot szerzett, homályban rejtőző főúri felbújtok tanácsára, Olivares ellen. A miniszter ilyen ítélettel akarja lekenyerezni a kancellárt. Nyelve kitépesség. Úgy gondolják, Fülöp nem is figyel oda. Most meglendül a jobb kéz, nagyon halka hangja. Nem lenne elég a hurok? Az aktákat kérem az asztalomra. A garotenál nem ismer a spanyol törvény irgalmasabb halált. Végre befejezik. Nyerekbe ülhet ő felsége, egyelőre csak a lovardában gyakorol. Lomha teste ilyenkor acil hurúvá válik, a mesterség szabályait művészeti formája, táncol, játszik lova hátán, de miután 20-szor ülbe vágtatja a lovagludvar porondját, elunja azt is. A kamarás, így tenyegét a felség talpa alá csúsztatja, mondani merészeli. Ma csodálatos volt, felség. A testőrök laktanyája következik. A vívó teremben érkezik néhány tisztel. Válogatnak nehezebb, könnyebb kardok között. A palota gondnok kipróbálása egy Itáliából érkezett finom, závárzatú, újfajta pisztolyt hoz. Török turbános, agyagfigura feje a cél. Ő felsége a bal szemét választja. Majd egy arasznyira feljebb a turbán forgóját, mindkét lövése nagyszerűen talál. Ebéd után a siesta 3 órája. Minden palota szolgának is jár, ennek legalább a fele. A kertészek, kőművesek, patkolók is elnyúlnak, szemébe húzzák sípkájukat, ott alusznak, ahol a délután éri őket. Ő felsége viszont ma alig pihent. 1 óra után felkel szendergéséből, hivatja Borbélyát, megigazítatja fürtjeit. A szolgáltatő tudja, hogy ilyenkor rangrejtve kíván kimenni a palotából, és egy kis ajtón át, melynek kulcsa mindig ő felségénél van, gyaloghintóban távozik, az ablakot függöny takarja, fekete, címertelen alkotmány. La Calderónához viteti magát. A színésznő régi szerető, inkább barát, akit illik időről időre felkeresni, nem csak a régi kedves órák emlékére, de azért is, hogy megnézze másik fiát. Juan előbb fogant, mint Baltazar Carlos, de nem sokkal. Eszébe jut a Fülöpnek, hogy a végtelenek tűnő világbirodalomnak valójában ez lenne a komédiásnő fia, igazi örököse. A gyermeknek még nincs is más neve, mint Juan, de udvari kamarás tartotta keresztvíz alá, a kék bársony párnára, amelyen a gyermek feküdt, Ausztria kétfejű sasmadarát hímezték rá. Senkinek sem volt kétsége abban, hogy a keresztnév után a keresztelendők anyakönyvében azért marad üresen a családneve, mert ott állt a megjegyzés. Legkegyelmesebb elhatározással később állapítandó meg. Addig az anya neve alatt szerepel, és nem áll ott a szégyenbélyeg, mint megejtett leányzók csemetejénél törvénytelen bűngyermeke. Maria La Calderona okos és vonzó. Jobban ügyel magára, mint a spanyol asszonyok, akiket formátlanná tesz a sűrű szülés. A városban mindenki tudja, ki a kis Juan apja. A madridiak ezért is szeretik az ékeszobó Máriát, nem játsza, ha csak nem színpadon, a királyi kegyencnőt, nem költözik díszes palotába, nem rivalizál a királyasszonnyal. La Calderona továbbra is ott él a kis nép szívében. A parádés szerepet alakít, kifolyják kocsijában a lovakat, ujjongó tömeg tolja hintóját haza estéről estére. Király szeretője, de mégis inkább az övék. A szövegeknél, melyeket elmond a Rivalda fényben, hiszen majd mindig királyokról van szó darabokban, mohó figyelemmel lesik. Nem rögtönöze a szép színésznő valamilyen pontosan ő felségéhez intézett mondatot. Ez az ezerszemű árgus előtt folyó csodálatos játék a madridiaknak édes szórakozása. Fülöp király bővérű hím, országszerte ismert szoknyavadász. Ám a San Placido kolostor apácájának botránya óta jobban vigyáz felséges szenvedélyeire. Lehet, hogy kerüli a grandok asszonyait, hűvös méltósággal köszönti leányaikat is, inkább az egyszerű nép leányaihoz, színésznőkhöz ereszkedik le, asszonyokhoz alig. Ha már meg kell sérteni a parancsolatokat, csak egyet hágjon át, s nem kettőt egyszerre. Mi lesz a kisfival, felség? Ez mindig a néma kérdés, mely ott rejlik Mária gyönyörű szemében, s Fülöp tudja, egyszer valóban döntenie kell. Fia élénk tekintetű szikár, sötéthajú, valódi spanyol gyermek. A Habsburg örökség csak kisé fittyet alsóikán látszik, a fürtjei feketék, mint édesanyjáé. A király arra gondol, mi könnyű lenne, ha hallgatna az irigyekre, akik azt suttogja fülébe, Juan nem is az ő gyermeke. Addig La Calderona nem volt szűkkeblű, míg meg nem ismert a királyt. De Fülöp ismeri az osztrák ajt titkács, arra gondol, ha törvényes ágyban fogant volna a gyermek, ő lenne az elsőszült fia. Vér szerint Juan uralkodnik egyszer majd Hispánia, Nápoly, Fülöp-szigetek, Peru fölött. Mária halkan mondja, én csak szórakoztatni szeretné ő felségét. Új szerepet tanulok. Lopada vége úr darabot ír Don Juan de Ausztriáról, s ezt a lepantói csata évfordulóján mutatjuk be, ha meghallgatná felséged az egyik monológot. Én a szerelmes Mendoza lányt játszom, akit ének idején az eboli palátából szöktetett meg az infás. Fülöp felkapja fejét, az infás cím, 5. Károly basztardjának olyan, mint váratlan felé irányzott nyíllövés. De Calderona folytatja. De talán előbb elolvasnám Don Juan nagy tirádáját a hajó fedélzetén a csata előestején. Ha felséged meghallgatná, nagyon szép. Szava nyomán ott áll a bastard, könnyű esti szélben, élet és halál nagy, holnapi alternatívájában. Az egykori névtelen fiú itt felfedi élete titkát, fájdalmait sebét elmondja, úgy nevelkedett a flamand zenés családjánál, hogy senki nem tudta, kinek a fia. Vagy elvitték Hispániába, egy gyermektelen lovag kastélyába. Egy szép nap vadász indult vele gazdája, és az erdei tisztáson szembe jött velük három lovas. A középső előléptetett, a kisfiú gazdája térdre hult. Fülöp a király közeledett. Ön öcsém, a neve ezentúl nem Jerominó, hanem Juan. Megengedem, hogy hordja hozzá házam az Ausztria nevét. Lepánto szelei közt Don Juan ezután elmondja, miként nőtt fel tisztátlan származásának bélyegével, mint Barbara Blomberg énekesnő és az öregedő ötödik Károly fia. Nincs rangja, nem pártolja most senki más, csak az öböl felül érkező jószelek. Nyilván készült erre Mária, látszólag olvassa kéziratot, ám valójában betanulta Don Juan szerepét is. Alig néz a kötetbe, gyönyörű hangja, mély tónusokat kap, ahogy elragadja csodálatos férfi szerep. S Fülöp újból érzi a művész varázsát, és amikor ellebben az utolsó önmarcongoló szó a monológ végén, a régi vágyó mozdulattal vonja magához Máriát. Az asszony tudja, egyetlen szó, egyetlen mondat elronthatna most mindent. Egyetlen cinkosa, e feszült, minden sejtető csend. Egy óra múlva Fülöp órájára néz. A siesta befejeződött a palotában, nem sokára megkezdődnek újból a kihallgatások is. Közben elolvassa a hunta jelentését a limai érsek előterjesztésére. Döntenie kell, mielőtt elindul Rómába a derék, koloniális pap. Melyik templomban keresztelték fiadat, Mária? Miért ritkán tegezte? Spanyol szerelemesek tett szórnak a szenvedély szavába, az első csók után a színpadon is. Don Felipe még a legforróbb pillanatokban is lehetőleg elkerül az egyes szám második szemét, nem királyi ige alak. Így az asszony szeme egyszerre tele lesz könnyel, lehajtja fejét, csuttogja. A jelomos rendieknél felség. Papírcs, viaszt kérek, Mária. A gyermeknek, írja a szálkás betűjével, akit az úr 1629. esztendejében Juan névre kereszteltek, a családi neve üresen marad a martikulában. Az Ausztria nevet adományozom. Így teljes neve ezentúl így hangzik. Ifjabb Don Juan de Ausztria. Kelt Madridban, az úr 1634. esztendejében, október 28-án, én a király. A színpadon történik a jelenet, La Calderuna letérdelne, úgy köszönni a kegyet, miután ő felsége beütötte a lágy viaszba gyűrűs pecsétjét is, és ezzel az írás okmány előre emelkedett. De Mária most anya, csak néz maga elé, hull a könnye. Percekkel ezelőtt még, mint régen, cicázva, duzzogva bontakozott ki a szőke férfitest öleléséből, most már nem emlékezik a csók forróságaira. Mégsem tud erőt venni magán, mereven ül. Minden, amiről álmodott, most egy tolvonással megvalósult. Ez minden, felség. Köszönöm. Hozza be a kisfiút. Nem várt felség látogatást, így a gyerek nincs bársonyban, mint Baltazar Carlos. Kék szövet köntöst hord, melyet dajkája vart neki. Nagy, sötét szemmel nézi, mosolyogva, de félénken is, a magas szőke idegen férfit, akinek ezt a különös szót kell mondania, uram helyett, hogy felség. Térdelj ide a párnára, Juan. A felség szól most hozzád. Nagyon figyelj, jegyezd meg minden szavát, mert ez a te egész életedre szól. Milyen jó művész Mária. Ebben az egyedülálló pillanatban tudja, mit kell mondani a gyermek s király előtt. Fülöp nehezen határozza el magát, nehezebben is beszél. A kisfiú látja, hogy kihúzza tokjából az aranyos hosszú törpengét. Meg is riadna tőle, ha nem látná, hogy a szőke ember mosolyog. Gyengéden, majdnem játékosan érinti a vállát, a törrel, csendesen, kisi akadozva mondja. Álljon fel, Don Juan, önt elismerem fiamnak, s így kérem, ne hozzon szégyent sem rám, sem családunkra. Igyekezzék elérni azt a Don Juan de Ausztria dicsőségben, akinek ön most nevét örökli. Király szózat, utána felkapja karjába kisfiút, mint reggel a másikat. Melyiket szereti jobban? Melyik áll közelebb szívéhez? Levonja ujjáról a kétfejű sasos gyűrűt. Ha kissé megvastagodik az ujja, felhúzhatja rá ünnepnapokon. Donya Mária. Kimegy, beül a gyaloghintóba. Néhány lépést tesznek csak, amikor a közeli templomban megszólal a lélekharang. Ilyenkor minden kocsi megáll, mindenki leveszi kalapját, keresztet vet, Morsz imperátor előtt. A hintó hordok is így tesznek, nem lehet kivétel ő felsége sem, még egy Pater Nostert mond, az ismeretlen ember lelkiüdvért hirtelen mérlegre teszi a mai napi cselekedeteit. Javítja el valami jót tett a csókot La Calderona illatos ágyában. Igen. Reggel kegyesen biztatta jó munkára az indiának érsekét. Megdicsérte a festő délelőtti munkáját. Egy elítéltnek elengedte a nyelv kiszaggatását. Teljesítette Mária kérését, bár ezt lelkében már régen elhatározta. Hirtelen arra gondolt, mit fog szólni Olivares az új Ausztriához. Elő kell kerestetni a Simancasi sziklavárban őrzött titkos aktákat az első Don Juan de Ausztria származásának irataival. Mi volt a nagyapa valódi szándéka Bastard öcsével szemben? És a penitencia, bemenni Izabelhez, s mindent elmondani neki. Megy végig a királyi szárnyon, arca fenséges, ügyel arra, hogy minden hölgynek ő bókoljon előre, ahogy ezt megszokta a palota illem. Az előszobában Olivares grófni útján kér bebocsátottást a felséges asszonyhoz. Az óra szokatlan, ilyenkor ritkán keresi fel Izabelt. Donna Inés szemében látja is a csodálkozást, mi történhetett. Halkan mondja bent a szobában, nehogy bárki is kihallgathassa. A kisfőnök megadtam, az Ausztria nevet Izabel. Ezt neked kell elsőnek megtudnod. Nem nőhet fel úgy, hogy üresen marad az anyakönyvben neve. Mindnyáján halandók vagyunk, egyik bűnt nem tetézhetem azzal, hogy egy másikat követek el, a fiam. Ugye megbocsátasz, Izabel? A francia asszony hálás férjének, hogy ő mondta meg, s nem pletykák suttogásától kell megtudnia a La Calderona fiának felmagasztaltatását. Még szíve alatt hordozta Baltazar Carlost, született meg a színésznő gyermeke. Izabel negyedik Henrik lánya volt, a Vert Galant rút férfiként több asszony szeretett, mint amennyiről Fülöp alaha álmodott. Lehajtja fejét, megsimogatja férfi haját. Lehet-e féltékeny olyan királyné, akinek fia a gyönyörű Baltazar Carlos? A fiút egyszer behozhatják a palotába felség. Szívesen megnézném Juant. Megkönnyebbedetten hagyja el a hölgy szárnyat. Olivares-tel bizonyosabban nehezebb lesz a dolga. Ma már harmadszor jelentkezett államügyekkel. Hajnaltól éjszakáig körmöl, olvas, rendelkezik. Mikor szunnyad, eszik, szeret. A kancellár épp előterjesztése készül, amikor Fülöp kisé pattogó hangon, mint ami megmásíthatatlan, közli vele, elismerte fiát. Don Gaspar lassan felemelje fejét. Szemét hirtelen elfutja könny. Felemelkedik ültéből, igyekszik fiatalosan letérdeni a király előtt. Fülöp szinte megigézetten nézi a monstrum test mozdulatait. Felség! Keresztényi módon cselekedett! Én is bűnben fogadt gyermek apja vagyok. Miatt a szegény Mária lágyon meghalt, egyre többet gondolok erre a vér szerint való fiamra. Ha felséget kegyesen döntött Don Juan ügyében, kérném az én fiam részére is a legfelsőbb gráciát. Neve? Julián, ez idő szerint. Az anyja a házasság szentsége nélkül élte együtt, a Valcarel nevű palota gondnokkal, így a fiú jobb hián mindeddig ennek az embernek nevét viseli. Bűnös ifjúságom gyümölcse, de én tudom az én fiam. Nincs egyetlen gyermekem sem, aki örökölne utánam. Halálom napján meggyújtanak kegyel egy gyertyát síron fölött. Ha felséged, aki ma a könyörület példáját mutatta sem, vonná meg Eta Huliántól atyai segítő kezét, így könnyebb lenne. Így könnyebb Fülöpnek is, ha teljesíti Olivares kívánságát, a kancellár úgy tájékoztatja király aktusára az államtanácsot, követeket, külföldi fejedelmeket, ahogy szokás, amikor egy koronás fő magáinak vallja rózsabokorban született fiát. A kancelláriában így majd megoldják a feladatot. Megszűnik a kalandor, gyanús illatú Julián Valcarel, aki valami utonállásért már Bitóf árnyékában állt Peruban. Helyébe kerül a pergamenek világában Don Enrique de Guzmán. Ez az új név majd kijelöli helyét a spanyol földi rend törvényei szerint.